Igen, pontosan ezt halljátok, kedves hallgatók, Veres Dórival, Behumi Dórival, a kettes számrendszert és László Boldizsár operaénekessel folytatjuk a beszélgetést.
Elképesztően ráhangolódtok a saját műsorotokra, hogy megy ez a főcím, addig így feszült a fizet, elindul a zene, és mind a kettőtükben ilyen válmozgás.
Hát annyira jó ez a groove, úgyhogy
ez nem lehet,
ki lehet ez a zene?
Én nem tudom, csak nem a Dórikes rombolók.
Lehet.
Nem tudom, ez olyas, mint amikor hogy van az, hogy a Jamaikában elfogja az utolsó dzsanga, és akkor utána meg bejön az a zenés, hogy fú, mi az a szar zene.
Hát én nem fogyasztottam semmit, úgyhogy
nem
nekem
azt mondtam, csak erre be lehet lazulni. Tehát ez az a ritmus,
hát ami
beszívás nélkül is szerintem jön.
Így van, jön. És mi is megyünk, egyelőre Kecskeméten vagyunk még. Köszi.
Pedig ott van termőföld.
Van.
Meg Kecske.
Mét.
Igen.
Dunai város is van, igen, a viccel, de arról beszélgettünk, hogy oda kerültél a pályád legelején, ott a kórusban énekeltél a Kecskeméti Katona József Színházban, tehát azért neked egy nagyon korai, nagyon alapos színházi, vidéki színházi tapasztalataid voltak, amit már azért sokszor így a színészek, akik megfordultak nálunk a műsorban, mindegyik kiemelte azt, hogy a vidéki színházi lét az egy tök meghatározó élmény, aztán szakmailag is és emberileg is mindenképpen a jövőt tekintve.
Jó értelemben be tudja szippantani az embereket, és akárki följön vidékről Pestre játszani, az a fajta rohanás, ami egy előadás után zajlik, az ott nincs vidéken. Legalábbis az én időmben egyáltalán nem volt. Volt Szegeden is olyan időszak, amikor úgy spricceltek az emberek a színházból, de egy alapvetően a vidékben mindig benne van az a lehetőség, hogy
együtt maradtam.
Hogy ott igen, ott lemegyünk a büfébe, együtt vagyunk.
Csapatépítés.
Tehát én megéltem azt az alappoént, ami a 3-10-kor a napszemükbe ül a színész a kávéját kavargatja, és akkor látszik rajta, hogy fölpüffett arccal ül, tudod, a büfébe, és akkor mennek oda hozzá, hogy na, Sanyikám, mesélj, mi volt tegnap? Azt mondja, csak a szokásos. Te atya, úristen! Tehát, hogy így, tehát ez az alapon, én ezt megéltem. Persze. Tehát ennek az arcokat láttam, és nekünk Kecskeméten volt egy Erzsi néni, akit, hogyha lementünk a büfé felé, balra, a folyosó végén, ő nem tudom, miért volt neki ott egy kis szobája, alapvetően kávét árult. Ő főzte le, makulátlan, a legfinom kávé volt, de az okosabbaknak azért bélelten adta.
Uh-huh. Bélelten? Zseniális.
Igen. És akkor ott azért ott a rúm előkerült, meg nem tudom.
Te is ittál?
Így reggel nem szerettem, azt mai napig nem szerettem.
Nem tehát reggelre gondoltam.
Este, hát belemásztunk az életbe, 18 és fél éves voltam, hát hogy ne. Hát ez egy egészen más világ.
Én tökre nem tudom elképzelni rólad egyébként ezt. Én mindig is egy ilyen józan fegyelmezett embernek ismertelek már.
Hát valahol
még az éjszakában
ki
is.
Ki kell engedni a gőzt. Hát figyelj, jó, nekem azért 10 év meg volt az Old Man's Pub-ba, azért azt tudjuk, hogy az milyen az a...
Igen, de hát mi onnan ismerjük egymást abból az időszakból, és én abszolút úgy emlékszem.
Ott azért elengedtük magunkat, tehát ott azért úgy indult a dolog.
Hát
eleve nekünk volt valami fogyasztás, amit
igen.
Nem kellett kifizetni, és akkor az de jó volt, és akkor B52-vel indítottunk, meg kell gyújtani, tudod. És akkor így ez volt a...
Szóval igen.
Igen. Tehát ott azért mi belemásztunk az éjszakába rendesen minden értelemben. Tehát én nekem az volt a szelep kieresztés. Úgyhogy hát ma, mit tudom, én ülök a tévé előtt, és akkor kimondtuk egy bort, és akkor pár párra.
De akkor ez is biztos segít, hogy az opera színpadon benne nincs ez a frusztráció, nem? Hogy ilyen fegyelmezetnek kell lenni, azért az opera műfaj az tök fegyelmezett, hogy ott tudsz fegyelmezett lenni, mert akkor neked már megvolt egy csomó olyan köröd a korábbi éveidben, amikor ki tudtad engedni a gőzt. Tehát, hogy nincs ez, hogy
igen, csak közben meg itt azért annyi könnyebbségem van, hogy azért ott a Singers idejében a színpadon kívül én napi 8-9 órát ültem a menedzsmentbe.
Bizony, te vezetője is voltál annak a zenekarnak.
Igen, tehát ketten vittük az Ale Attilával, aki ma a Mirtilt vezeti még mindig, vagy ő a menedzsere, és hát 10 éven keresztül ültünk így egymásra szembe. Úgyhogy Meg is fogom, voltam a vége fele már, hogy az ültünk, és mondom, te Attila, te miért dolgozunk mi még együtt? Rám néz, azt mondja, fogalmam nincs. És aztán egyébként nagyon szépen, váltunk szét. Tehát az hál' Istennek egy nagyon szépen lezárt dolog volt az életemben. Úgyhogy, de Kecskemét az ott mindenképpen, ott
belementél a sűrűjébe.
Hát ott, és ez mennyi ideig tartott?
A másfél év. Tehát ott, hát egy év, három hónap mondjuk így, mert ugye márciusban kerültem oda, akkor az évadot nyár végéig kitoltuk el, legtapasztaltam a bajai létet, tehát azért az még megvolt akkor, hogy egy hónapra lement Szeged Bajára, akkor ott...
Kecskemét.
Igen, a Kecskeméti Színház összes programját, lejátszották a legsikeresebb darabokat egy hónap alatt.
De mondjuk mi volt a maximum szöveged?
Érdekes módon a Dürrenmatt fizikusokban volt három fiú, és abból az egyiket megkaptam. Meg a trombitás múltam nagyon sokat számított. Nagyon előszeretettel rakták be darabokba. Rögtön az első darabban berakták, a Mária Főnagyba kellett ilyen meg a második felvonás velem kezdődött ilyen, el kellett fújnom egy témát. De ott felavattak például a kellékesek, mert az egyik ilyen olyan volt, hogy fújok, és aztán át is kellett adnom a trombitámat az öltöztetőnek, és rohanni a színpadra, és a nagy jelenet, amikor leleplezik a főhadnagyot, és kiderül, hogy nő. És akkor hát bekenték erős paprikával a trombitámat. De nagyon durva erős paprikával. És rohantam be, és akkor éreztem, ahogy fújtam már, és üvöltöttem, valaki bekente, és rohantam befelé. Nagyon megszületett a jelenet, mert ott egyik kis katona ott nagyon bőgött. Az én voltam. Úgyhogy az, igen. De felavattak, és mai napig köszönöm a Bajusz nevű kollégának, hogy ezt megtette velem, és ezt én megélhettem, és akkor úgy nagyon hepciáskodtam, és akartam menni feljelenteni a titkárságon. Persze, ilyen dagadt szájjal, érted?
De hát aztán, ez így működik.
Aztán mondták, avatás, hogy nyugodj le, felavattak, és akkor így felmondottam. Így na, de jó.
És darab temetésen vettél részt? Mert hogyne? Az is egy hasonló sztori
az, egyébként. Az vidéken nagyon működik.
Nagyon.
Az ott nagyon működik, nagyon figyelik, nagyon felírják. Tehát azért arra figyelni kell.
Hogy érted, hogy felírják?
Hát az ügyelő felírja, hogyha rendetlenked.
Hát azt csinálod, ami írva van, azért azt úgy...
Tehát büntetés jár érte, de hát a darab temetés, amikor az utolsó darab alkalommal játszátok.
Ja, hogy amúgy írják föl. Azt hittem hirtelen, hogy hát, a darab temetéskor...
Nem. Igen.
Nem. Ha te temeted a darabot, az azt jelenti, hogy olyat csinálsz,
igen,
ami nem oda
illik. Igen, de akkor azt is felírja, azt már nem írja
fel. Hát sajnos büntetés jár érte. Úgy kell csinálni, hogy ügyesen. Az hát első, meg... aki nevethet rajta, de az nem, aki felírja.
Igen. Meg akkor megtréfálják a másikat. Ilyeneket hallottam, hogy a nagy, ott van egy ilyen nagy tál, és akkor azt neki kavargatnia kell, és akkor pornó újságot rejtettek bele, és akkor a nő ott...
És meg... ezek még csak a gyengébb sztorik.
Hát itt
azért... Figyelj, és ott döntötted el, hogy jó, akkor én most képezni akarom magam, megpróbálom a főiskolát, megpróbálom a színészképzést.
Igen. És éreztem, hogy van hangom, elmentem lent Kecskemét egy tanárhoz, és akkor ezt ér, mondták, hogy képezzem, és eljutottam a harmadik fordulóig a színművészetén a operett musical szakon. Tehát az egy csoda volt, én akkor megéltem két kirúgást addig.
Ezt nem mondtad, hogy addig jelentkeztél. Tehát, hogy jelentkeztél.
Tehát akkor többször jelentkeztél.
Előtte kétszer, és utána még kétszer, és aztán be is fejeztem. Tehát összesen ötször jelentkeztem.
Tehát köszönöm szépen.
De a harmadik rostáig eljutottam.
Egyszer életemben ez az operett musical szak volt, és vittem egy nagyon bombabiztos számot, amit Kecskeméten loptam le a Buffótól, megtanultam a cirkuszhercegnőbe a vicces figurának a szerepkörét, és valami miatt a harmadik fordulóban nem azt a dalt vittem, hanem a Légy az icipici párocskámat, és ezt így borzalmasan. Tehát olyan szar voltam, hogy ilyet a falatta másikat, és akkor kirúgtak. És helyettem fölvették az Acél Andrást. Uh-huh. Acél Andrást, aki viszont fél év után távozott a színházból, mert hogy...
Vagy a színházban.
Persze, meg is beszéltük ezt többször, hogy... És én ezt katonaságon alatt tudtam meg, hogy azt, akit felvettek helyettem, az már nincs ott.
Viszont te jó kis katonaságot töltesz.
De honnan tudod, hogy pont helyetted vették fel?
Hát kettőnk közül arra a szerepkörre őt vették fel. Tehát a Buffó szerepkörre őt. Tehát én Buffónak voltam kijelölve.
Ja. Már én is jelentkeztem.
És akkor a Gornagy Marihoz viszont bejutottál. Ja.
Igen, ott elmentem katonaként felvételizni, és akkor fölvettek, de még kellett volna járnom fél évig katonának, és akkor anyu a belügyminiszterig írogatott leveleket, meg azért, hogy fogadják el, hogy ez ugyanolyan iskola, és hogy mert aki főiskolára fölvettek, azt nem augusztusban... Biztos, nem, hogy azt leszerelték. Hogy és nekem még végig kellett volna csinálni másfél évet. És így valahogy csak jött a parancs, hogy akkor én is leszerelhetek. És akkor utána Gornagy stúdió.
Ez mit jelent, hogy ha?
Hát mi? Hát ez egy nagyvilági élet. Hát mi? Pestre kerülni folyamatosan. Mondod, hát addig én nem voltam Pesten.
Bele a sűrűjében.
Abszolút a sűrűje volt.
És ez akkor be a tehető, amikor a Sikolgánval találkoztál, Sikolga tanárnővel,
együtt jött vele.
Aztán elkezdett komolyan téged.
Az első feleségemet ott ismertem meg a Gornagynál, az Idát, és akkor ő vitt el a Sikolgához is, mert ő járt az Ógalinéhez akkor. De hát ez azért egy jó kis csapat volt. Tehát azért itt a Xanthus Barbara, a Gregor Bernadett, akkor a Kárász Zénó meg ilyenek voltak az osztálytársak, meg a teljes, hogy hívták azt,
Familia
Angyalbőrben
Kft.
Című
meg a
film.
Família Kft.
Igen.
Hát ezt akarom kérdezni, hogy a Família Kft-be gyakorlatilag a Sturdy innen választotta, akkor ebből az osztályból
innen,
választotta
a szereplőket. Innen mi úgy mentünk pénzt keresni, hogy a kollégáinknak tapsoltunk. Tudod, ott bejátszott röhögések voltak, de volt élő is rárakva, és akkor így ezzel lehetett azt hiszem napi 500 forintot keresni akarim, hogy...
És neked nem volt valami kis szereped a Familiában?
Szeretted volna?
Akkoriban igen, de én nem bánom az egészet, hogy így változott az életem, meg az se, hogy én két év után gyakorlatilag ott hagytam a Gornagyot, tehát én nem jártam végig. Én úgy érzem, amit kellett, megkaptam képzést.
De pedig valaki helyettet katonának ment. Mert
ugye téged felül. Állandó kör.
Ennek föladta.
Minden színén a vendégnek van egy katona alter egója?
Hát nem, hanem hogy ugye azért engedték el.
Persze, értem, miért mondod.
Ja, hogy igen, hogy
jöhessél. Azért engedték el, hogy mehessél, és akkor férj föladtad.
És egy katona szenvedett másfél évig.
Katonának.
Igen.
De aztán katonának mentem.
Hát katonának.
Szóval itt tartunk, hogy egyszer hallottam egy interjúban, hogy Zsédenyi Adrienékkel már te tulajdonképpen a Gornagy első, második házi buliában találkoztál, és ott már valahogy egymásra hangolódtatok a Gabival, meg igen. Vele. Ugye hát két lány, aki a Cotton Club Singers-be énekelt.
A Gornagy idején mentem az Olganini stúdiójába. Hát és Olganinek volt egy olyan házi buli volt, ahol az Olganinik tanítványa tartott ezt a házi bulit, és én azon az estén másfél órát beszélgettem az Erkélyen a Szűcs Gabival, meg a Zsédenyi Adriennel.
De már arról, hogy milyen klassz lenne valamit csinálni?
Hát
akkor ismerted meg őket.
20 évesen miről tud az ember beszélgetni?
Te jó, hát
két nagyon jó
beszélgetni, és próbálj nézni mindig a csajt, tudod így, tehát nagyon gondold el.
Na, de akkor hogy fűzted meg őket, mert gondolom ezt te találtad ki, aztán ezt
nem, az nem volt ennyire tudatos, ott volt valami show műsor, amire összerántottak 4-5 énekest az Olganintől, és az ment volna egy valami kis maszek színházban, és az első vendég a Katona Klári lett volna, és akkor mögé, tehát ő lett volna a sztár vendég, és akkor nekünk kellett volna kitölteni a teljes műsoridőt, és akkor Klári meg bejön pár dalra, ez egy működő modell egyébként mai napig, és jó is lett volna, meg is tanultuk műsorizét, csak aztán visszamondták az egészet, mi meg akkor ügyvéd, meg fenyegetőztük, meg ezért, és akkor jó, akkor viszont csak akkor fizetek, mondta a nő, hogyha jöttök föl hozzám a Budavári Labirintusba énekelni. Nyáron. Nincs jobb dolog, mint 16 fokban benne, nem oda le a...
Nem néhány jó, legalább nem volt melegetek.
Ja, hát lementünk. Évekre látudtam meg, most képzeld el, a Hajós Andrástól, hogy a bejáratban ült mindig egy figura, és akkor árult a jegyeket, és akkor az
hogy
volt,
ez valójában egy viasz figura volt.
Az volt a műsorunk lényege, hogy aki a Panoptikumon kívül még fizetett 500 forintot, akkor az kapott egy pohár sört, meg megnézhette a műsorunkat, beengedték egy ilyen oldalsó kis járatba.
Én is léptem föl ott.
És a járat végén tudom, voltunk, és ez a srác, aki járat, hogy ez volt a Hajós András.
Tényleg?
Ezt az Andris mesélte most egy-két évvel ezelőtt.
Nagyon kevesen tartottuk egyébként a kezünkbe a pesti éjszakát.
De erősen fogtátok.
Megfogtuk azokat, és eresztjük.
Igen, és lement az utolsó...
Tényleg? Tehát ez egy szürreális helyszín
volt. Rettenetes volt, és akkor csöpögtek a falakról a víz. Igen, börtönbe éreztem magad.
Történelmi helyszín a te életed szempontjából ezek szerint, mert hogy ott kovácsolódott össze.
És akkor egyik délután befejeztük az utolsó koncertet, és akkor jöttünk le a várból, nem volt kocsink, tudod, 4-es, 6-os, leszálltunk a Víg Színháznál, és akkor itt a Víg Színház mögött van egy ilyen kis kocsma, üljünk már oda, vacsorázzunk egyet, ha már így jól összehozott. Ja, és akkor már énekeltünk ilyen vokális műveket. Tehát így, és akkor Kovács volt a negyedik
tag. A negyedik, a Kovács
Tehát
Péter.
A Szűcs Gabi, Zsidenyi, Kovács meg én. És akkor így leültünk oda, és hozzánk csapódott a tulaj, és valahogy szóba legyelettünk, és mondtuk, hogy most hagytuk abba egy fix munkánkat, és alapvetően kész a műsor, és jó lenne egy klub. És akkor megmutatta a lenti helységet. Jó lesz, hát bármi jó. És akkor
megint egy pince.
Úgy hívták azt a helyet, hogy Cotton Club. És akkor ott kezdtük el, igen. És akkor mondtuk, ezek 2 évig minden szerdán. Ott.
De jó.
Az nagyon.
Jó időszak volt.
Az nagyon. És akkor vittem 4-es, 6-os villamoson a keverőpultot, meg a mikrofonos ládát így, és akkor ott összeraktam a rendszert.
De ti menők voltatok, mert volt saját keverőtök. Azért ez sem volt akkoriban több gyakori.
De hogy szólt az, és akkor úgy énekeltünk, hogy én nekem itt volt mellettem, és akkor megálltunk a pince ajtajába, és belül ültek a nézők, és akkor az ajtó volt a színpad bejárata, és akkor a hátul ült a Kovács, hogy játszott a zongorát, meg indított a kazettás Magnóról a zenei alapot. Tehát ez volt a műsor.
Csodálatos.
Azért voltak ott érdekes dolgok.
Hőskor.
De hogy lehet, de szóval mi volt az X-faktor, hogy ti ezt így ki tudtátok nőni ezt a dolgot sok más hasonló kis csapattal ellentétben?
És... Az, hogy 90-es éveket írtunk, és nem 2020.
Igen, és?
Nem függött egy előadó ennyi mindentől. Tehát sokkal jobban nem voltak ennyire kialakult viszonyok, ha csak a médiát tekintem, hogy most nem menjek messzebb. Még 1-2 évre is rá, amikor megalakult a két nagy kereskedelmi tévé, oda úgy be lehetett menni, hogy senki nem kérdezte meg, hogy most akkor kinek a kutyának a kölke vagy, örültek, jöttem. Volt, hogy még fizettek, azért a reggeli műsorban mentünk, most már te fizetsz. Tehát, hogy így ez nekem így elég info ahhoz, hogy azt mondjam, hogy nekünk valójában elkezdeni valamit jobb esélyünk volt. És úgy, hogy függetlenek tudjunk maradni, úgy csináljuk végig az egészet. Ne kiadótól, ne televíziótól függjünk, hanem a saját dolgunkat építsük ki. És ezt mi nagyon akartunk, volt 1-2 menedzserünk az elején, de aztán megegyeztünk abból, hogy akkor én összehozok egy csapatot. Adtak nekem erre egy kis időt a többiek, és akkor kibéreltünk egy ilyen üzlethelységet a 9. kerületben, és akkor ott ki volt írva egy jegyiroda, és akkor oda beültünk a Le Attilával, és akkor ott elkezdtük összerakni a kis menedzsmentünket, és már akkor elkezdtük bérelni a kongresszusit, állandóan a Feneketlen Tó, hogy hívták, a Budai Park színpad az évente. Erről felül vállaltunk dolgokat, és ez bejött. És
na akkor... de hát ez hihetetlen, szóval józan paraszti észszel megpróbáltad felépíteni ezt a produkciót, mindenféle olyan skillek nélkül, vagy tudás nélkül, amit esetleg én egyetemeken szed össze az ember, meg
hát ezért
nem tudom,
belefogni
hatalmas
az operába
rutinnal.
Is. Tehát az operát is azért mertem elvállalni, mert hogyha ennyire Hájó Kovács módon sikerült a Singerszel elérni egy egészen jó eredményt, akkor úgy gondoltam, is? Hogy akkor ez miért nem lehetne itt is. De ez kellenek azért a partnerek, tehát ez csapat. Tehát azért a Gabi meg az Adrinak a véleménye nélkül, tehát őket nem lehetett volna csak úgy megmondani, hogy akkor most ez van, az kész.
Együtt hoztátok tulajdonképpen létre magát a terméket, hogyha azt mondom, vagy a szolgáltatást. Meg hát azt kérdezett Dóri, hogy mi volt az X-faktor benne. Hát az, amit csináltak és ahogy csinálták. Hát egyrészt nem volt ilyen típusú zene egyáltalán a piacon, és ők ezt egy olyan magas színvonalon csinálták, és aztán szerintem így pozicionáltátok is egy idő után ezt a szolgáltatást. Tehát, hogy ennek mindig volt egy elsősorban a minősége miatt, de egy ilyen elit tartalma. Tehát, hogy azt tudtad, hogy, hogy ott mindig egy igényes és elit szórakoztatás fog várni, hogyha az ő koncertjükre, akár mondjuk elmész akár egy rendezvényre, uh-huh. tehát hogyha titeket mondjuk felkértek egy rendezvényre, tehát hogy nem vállaltatok el szerintem mindent, vagy tehát, hogy ezt szélektáltatok egy idő után, tehát tök jól pozícionáltátok uh-huh. ezt a figyeltetek arra, hogy hogy néztek
ki. Na jó, csak ezt mondom, hogy erre kell egy sales-es, egy marketinges, egy kommunikációs szakértő.
Ez a lényeg, ezt mondom neked.
Nem is voltak ilyen
nem is voltak, ezért kérdezem, hogy akkor ezt így igazából mind...
Hát a boldi.
Ahogy így éppen...
Nálunk a csajok voltak a stylistok, fodrász sminkest hoztunk, ennyi volt a koncertjeinkre, de nem kellett itt nagyon. Ha kellett valami egy-két jelmez, akkor színházból innen-onnan kikönyörögtünk valamit, de, de mindig őrületek voltak a Park színpadon. Tehát arra emlékszem, hogy mindig a tűrőképességem határáig elmentem.
Hol éreztétek a... Bocs, fejezd be.
Nem, ennyi történt.
Hol érezted azt, hogy szintet lépett az egész? Tehát, hogy ez most már egy nagy biznisz, produkció.
Igen. Hát folyamatosan léptünk szinteket. Nyilván a Fehér Gábor, amikor belépett, az volt az első nagy szintlépés.
De ő zeneileg jelentett egy nagyon komoly szintet.
Hát, hogy nem
ő hangszerelt, és ő egy olyan koponya, meg egy olyan tehetség hangszerelésbe, hogy ez aztán el is különített benneteket a mainstreamtől egyébként, mert ő annyira komoly hangszereléseket csinált, amit Magyarországon nem nagyon lehetett hallani.
Igen. És akkor ugye nem azért léptünk szintet a Kozma Orsival, mert hogy attól egy jobb lett a csapat, hanem egy új ember mindig új gondolkozás hoz be. Uh-huh. És
aztán... Ugye az Édenyi Adrián elkezdte.
És az Adrián elkezdte a szóló részét.
Azért magyarázom, hogy nem mindenki tudja. Igen.
És nagyon hamar kiderült, hogy ő neki ezt az utat be kell járnia. És tök jó bejárta, mai napig is csinálja ezt a dolgot. És az viszont... Az meg az Adriennek a hajlíthatóságát mutatja, hogy aztán egy-két évvel ezelőtt meg ő egy ilyen kis beszélgetés alapján kiderült, hogy annyira szívesen visszajönnek közénk, és azóta együtt énekelünk. De mindegy, ez nagyon előre szaladtam. De az tény, hogy amikor először mertünk tematikus koncertet csinálni, akkor már az Orsi volt velünk, és ez a Sinatra. Tehát az, mindenképpen az volt a...
És utána az abba jött? Egyébként az volt a következő?
Nem, akkor művészkedtünk még egy Luxury nevű albumot. Nem, bolondság. A Sinatra előtt még azért csináltunk Orsival egy ilyen kétszer-kettős ilyen
igen,
kis...
Igen, a filmzenés.
Igen, abban olyanok is voltak. És akkor azok után pedig a Sinatrával pedig tényleg bedobtuk ezt, hogy nagy zenekar, és Malek Miklós, és egyáltalán táncosok, rendező, az is színházszerű volt. Úgyhogy így eljutottunk. Ez volt az első szín. És aztán két év múlva meg az Abba. Igen.
Innen folytatjuk László Boldizsárral. Ha bármi kérdésetek lenne, akkor ezt megtehetitek. Viber, WhatsApp, SMS szám 06...
36 980980.
Köszi, Dórián, ott van a papír, úgyhogy jó, van, tudja.
Fejben mondtam, bocsánat.
Jövünk vissza a kettes számrendszerre.